6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeptember 1-én indul a fix 3%-os hitelprogram, amely az első lakást vásárlók számára teszi minden korábbinál kedvezőbbé az ingatlanhoz jutást, emlékeztetett a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a családi otthonteremtési kedvezmények és az otthonstart közötti összhangot megteremti egy új kormányrendelet. Az átjárhatóságot is biztosítják. Például, ha valaki most otthonstart programmal indul, de később megváltozik az élethelyzete, gyermeket vállal, akkor lehetősége lesz arra, hogy átváltsa Csok Pluszra a hitelét, vagy kiegészítse azzal. A havi törlesztő részlet minden 10 millió forint hitel után havi 30 ezer forinttal lesz kevesebb, vagyis például 20 milliós hitel esetében havi 60 ezerrel, 50 milliósnál havi 150 ezerrel lesz kisebb a havi törlesztés. Elhangzott, november 30-áig meghosszabbítják az árrésstoppot a boltokban, a cél továbbra is az infláció csökkentése. A magyarországi gáztározók töltöttsége jelenleg 64%-os, vagyis az ország ellátásához ez 82 téli napra elegendő, de ha csak a lakossági fogyasztást nézzük, akkor 171 téli napra lenne elég, tehát jól állunk, ismertette a miniszter. Gulyás Gergely a munkácsi rakétatámadásról elmondta, együttérzésüket nyilvánították az érintetteknek és elítélik a támadást. Hangsúlyozta, Kárpátalja megtámadása nem lehet hadicél, olyan távol van Oroszországtól. A magyar kormány arra szólítja fel az ukrán kabinetet, hogy azt a kötelezettségét, ami EU tagjelöltként kiterjed rá, például, hogy az ellátás biztonságát szolgáló vezetékhálózatot óvja meg, ne próbálja tönkretenni, azt tartsa be. A miniszter úgy látja, még a tagjelölti státusz is elfogadhatatlan egy olyan állam esetében, amely uniós tagok energiabiztonságát veszélyezteti. Jelezte azt is, Magyarország fenntartja és tovább folytatja a gazdasági kapcsolatot Oroszországgal. A hétvégén találkozik az ukrán és az amerikai küldöttség, hogy megvitassa az Ukrajna és Oroszország közötti jövőbeli tárgyalások lehetőségét, jelentette be Volodymyr Zelenszkij Kijevben. Az ukrán elnök az ukrajnai látogatáson tartózkodó Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel közösen tartott tájékoztatót. Több mint 19 ezer ukrán gyermeket vittek el illegálisan Oroszországba eddig az orosz-ukrán háború ideje alatt, jelentette ki Keith Kellogg tábornok, Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja Kijevben. Németország vállalta, hogy évente 9 milliárd euróval támogatja Ukrajnát, jelentette be Lars Klingbeil, német alkancellár pénzügyminiszter, Volodymyr Zelenszkij elnökkel tartott kijevi találkozóján. Ukrajna és Litvánia pedig közösen fog védelmi eszközöket gyártani a két ország biztonságának megerősítésére. A katolikus Karitász 300 tanszercsomagot adományozott hátrányos helyzetű gyermekek számára Nagyszőlősön. A Perényi Zsigmond középiskola 22 diákja személyesen vehette át az iskolatáskákat és a szükséges taneszközöket. A fennmaradó csomagokat a Szent Márton Karitász munkatársai juttatják el a következő napokban a többi érintetthez Kárpátalja különböző magyar ajkú településein. A tanévkezdési támogatás a katolikus Karitász országos Legyen öröm az iskola kezdés segélyprogramjának része, amely évente Magyarországon több ezer rászoruló diák számára nyújt segítséget az év során. Regionális tőkepiaci együttműködés erősíti mostantól a közép- és kelet-európai régió, így Magyarország versenyképességét az Európai Uniós pénzügyi térben, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A megállapodás a horvát pénzügyminisztérium kezdeményezése után jött létre, Zágrábban írták alá. A résztvevő országok Horvátország, Szlovénia, Szlovákia, Észak-Macedónia, Bulgária, Románia, Lengyelország és Magyarország. Megkezdődött a keleti pályaudvar 4 héten át tartó felújítása. Most nem a történelmi főépületet, hanem a vasúti infrastruktúrát újítják meg, ami talán kevésbé látványos, de azt a célt szolgálja, hogy évekre üzembiztosan tudjon működni a pályaudvar, mondta el Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon. Arra kér mindenkit a következő 4 hétben ne közlekedjenek rutinból, indulás előtt tájékozódjanak. Kiemelt érdeklődés mellett zárult a regisztráció az iskolában az erdőprogram őszi ütemére, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Októbertől kezdődően 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak országszerte a 6-14 éves korosztály számára. Nem zárt be a Balaton a nyári szezon végével. Augusztus 20-a után még mindig sok a vendég és rengeteg a program, írta a Balatoni Turizmus Szövetség. Jelezték, a következő hetekben még nagyon is élvezhetők a nyári szolgáltatások, sőt az időjárás függvényében a későbbi őszi hónapok sem vesznek el. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék nem hullik, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-8, napközben aztán 27-28 fok körül alakul, jelentős lesz a napi hőingás. Híreinket hallották.
Ezt a véletlen, na hát, szép kis baleset. Hogy éppen én, na is, hogy éppen te, váratlanul a sors így fordul. De jó, hogy ez nem rajtunk múl.
Összejöttünk te meg én, ki mondta azt, hogy ilyen nem volt még. Nem nagy ő, csak te meg én. Ha mondjuk elhinnénk, túlélhetünk az elmúlt idő. Ne félj, soha nincs túl késő.
Ha hátölelsz egy kicsikét, azt eltehetjük emléknek így. Mondd, hogy igen. Ilyen is tud lenni még, de hogyha egy nap mégis véget ér, mondd így. Szerelem. Összejöttünk, van ilyen, hogy összejöjjön, ahogy egyszer sem.
Bolondos kis szerelem, össze-vissza ver a szívemben.
Hajnal körül, a rakpart körül. A lábunkhoz ő. Azt eltehetjük emléknek így. Mondd, hogy igen. Az élet ilyet is tud adni még. Ha el tudod fogadni könnyedén, mondd így. Szelevi. Összenőttünk, tudod-e?
Mint furcsa párok, kik a filmek.
Eleinte sohasem.
De veszek végül, hogyha kettesben.
Nem vitás.
A film mindig más.
Fáj, hogy a végén még néznék, ám indulnunk kell. Na de mi?
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. Augusztus 20-án Szent István királyunkat, államalapításunkat ünnepelte szerte a magyarság. István személye élete során sikeresen összetartotta az általa szervezett államot, ám halála után a személyi hűségre épülő rend újra megingott. A 11. század utolsó negyedében szükség volt olyan uralkodóra, aki egyszerre válhatott a haza és a hit bajnokává, és újra egybefogta, megerősítette mindazt, amit az első király alkotott. Ez az uralkodó első Béla fia, Szent László király lett. Útja a trónig szinte folyamatos pártharcok, politikai és személyes konfliktusok között telt. A középkori lovagi eszmét megtestesítő uralkodó 18 éves országlása során kiemelkedőt alkotott a törvényhozás, az egyházszervezés és a hadászat terén is. Kedves hallgatóink, mai adásunkban Szent László királyunk alakját idézzük, Buda Péter teológiai tanár egy 2017-ben megtartott előadásán keresztül, ebben első László külpolitikájáról és a Szent István királyunk által uralkodóinkra hagyott politikai örökség továbbéléséről beszél. Műsorunkhoz kellemes időtöltést kívánunk!
Szent László király érdekessége az, hogy mint az Árpádoknál annyiszor előfordult, mi is nagyon sokszor úgy tekintünk az árpádházi királyokra, mintha ilyen egyenesági leszármazottai lennének Szent István királynak, holott mindannyian tudjuk, hogy Szent István király egyenesági leszármazottai Szent Imre herceg halálával megszűntek, nincsenek. És pontosan az az érdekessége, hogy az a vazul, akit Szent István király alkalmatlanná tett az uralkodásra, és helyette Orzeoló Pétert ültette a magyar trónra, no ez a vazul lesz az, aki majd később tovább viszi az Árpád házat, és pontosan vazulnak a leszármazottai közül származik a mi Szent László királyunk. Az édesapja első Béla király, az édesanyja pedig az ő felesége Rikéza, lengyel hercegnő, és valamikor 1040 körül született méghozzá Lengyelországban. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy migráns király, mert hogy nem itt született, nem innen származik, és mégis Magyarország egyik legkiválóbb uralkodója lesz belőle. 1048 körül érkezik meg Magyarországra az édesapjával, és az ország keleti részében lévő dukátusban kapnak helyet. Valószínű, hogy az ifjúságát a bihari dukátus területén töltötte, tehát a mai Bihar nagyvárad környékén. Ez mutatja az is, hogy a későbbi életében is mekkora szerepet játszik ez a terület, mennyire fontosnak tartja, és mennyire gondoskodó szeretettel figyel az ország ezen részére. 1060 körül ismét Lengyelországba megy, és onnan az édesapjával tér vissza, méghozzá lengyel seregekkel, azért, hogy az édesapját trónra segítsék. Közben tudjuk azt, hogy nagyon komoly politikai csatározások, belháborúk dúltak az országban, hiszen Orzeoló Péter rosszul uralkodott, fölkeltek ellene magyar urak, Abba Sámuelt ültették a trónra, őt végül is német segélycsapatokkal Orzeoló Péter megint kiverte, de hát megint csak fölkeltek ellene, tehát egy nagyon kaotikus állapot a 11. század közepének a Magyarországa. Így aztán, amikor visszatérnek, akkor ők, tehát az édesapja Béla, illetve András megszerzik a hatalmat, András lesz a király, és akkor utána megint egy ilyen érdekes szituáció következik, hogy hát megegyeznek, hogy majd akkor Béla követi őt a trónon, igen ám csak közben Andrásnak fia született, Salamon. Ezért aztán András után Béla mégiscsak kiszorul az uralkodásból, Salamon következne a primogenitúra elve alapján, tehát az elsőszülöttségi törvény alapján, és ez azt jelenti, hogy egy újabb belháború tör ki az országban, a következő időszakban megint csak olyan időszak jön létre, amelyben a magyarság egymás ellen fordul, pártokra szakad, és ki ezt, ki azt támogatja. László ráadásul nem is a legidősebb a testvérei között, mert hogy van egy bátyja, akit mi Gézának nevezünk, a krónikák azonban Magnusnak. Na, a lényeg az, hogy Salamon kapja meg igazából a trónt Béla halála után, és ezután egy olyan időszak következik, amikor ezek a, mondhatjuk így, hogy fiatal királyok és hercegek, mármint Salamon, illetve ő a törvényes király, illetve hát itt van Géza és László, akik hát vetélkednek a hatalomért. Igazából Géza és László az egyik párt, mellettük áll az ország egy része, illetve ott van Salamon, aki mögött ott van a német-római császár IV. Frigyes. Már csak azért is, mert hogy sógora. Végül is az országnak a legjobb elemei arra törekszenek, hogy az egymással vetélkedő hercegeket megbékítsék egymással. 1064-ben létrejön egy olyan egyesség, amelyben mindenki elfoglalja az őt megillető helyet. Ez azt jelenti, hogy Salamon lesz Magyarország törvényes királya, ami egyébként is neki jár, a két herceg pedig, Bélának a fiai, Géza és László, ők pedig az országnak a keleti részén kapnak egy dukátust, valószínű, hogy akkor László megint ide Biharba tér vissza. 1064-től 71-ig mondhatjuk azt, hogy egy jó viszony uralkodik közöttük. Én az előbb elfelejtettem mondani, kik voltak az országnak ezek a legjobb erői, akik ezt az egyességet létrehozták. Nem mások, mint a magyar püspökök, élükön Szent Mór pécsi püspökkel. Annyira barátságosak lettek egymás iránt, hogy 1064-ben együtt ünnepelték a pécsi székesegyházban a húsvétot. Sajnálatos esemény, hogy ezután viszont rövidesen leégett a pécsi székesegyház, és 100 évbe tellett, amíg azt újra fölépítették. A jó viszony azonban azt is jelenti, hogy közös katonai vállalkozásokban vesznek részt. 1068-ban a besenyők törnek be az országba, amit a krónikáink rendszeresen kunoknak neveznek, de tudjuk, hogy ezek besenyők voltak, és ekkor történik meg a kerlési csata, amelyben László nagyon kitünteti magát. Egyrészt a hadvezéri képességeivel, másrészt a személyes bátorságával. Ezt a történetet mindenki ismeri, mert ekkor van az, hogy ez a kun, igazából besenyő, vitéz elrabolja magyar leányt, László üldözőbe veszi és megmenti, közben nagy birkózás zajlik, amiből ő győztesen kerül ki, ami nagyban öregbíti a nép között az ő nimbuszát, hiszen a személyes bátorság a magyarok számára óriási erénynek számít. A későbbiekben azonban 71 után megromlik a viszony a hercegek között, és újabb belháború következik, amelyben az ifjú László a bátyja mellett, Géza mellett harcol, többfelé is harcol az országban, lengyel segítcsapatokat is hoz újra ő maga is be, azért, hogy segítsenek Gézának, és végül is 1074-ben a Mogyoródi csatában legyőzik Salamont, és ettől kezdve Salamon visszaszorul az országnak a nyugati részére, Pozsonyba telepszik be, Pozsony pedig abban az időben szinte bevehetetlen erődítmény volt, többször is próbálkoznak az elfoglalásával, hogy Salamont onnan kiűzzék, azonban ez nem sikerül. És ekkor Géza veszi át az uralmat, László pedig hercegként uralkodik, vagy segít neki az uralkodásban. Azonban nem sokára, egészen váratlanul Géza meghal, és 1077-ben így a Géza párti magyar urak azok egyöntetűen megválasztják Lászlót királynak. És akkor itt most egy érdekes dolog következik, és pedig az, bizonyára emlékeznek rá, hogy Szent Lászlót, amikor ábrázolják, a képeknek a többségén nincs megkoronázva. Nagyon sok olyan kép van, ahol a korona az a lábánál egy kis emelvényen vagy egy párnán van elhelyezve, nem véletlenül, hiszen Szent László királynak a legendája azt írja, hogy Szent László nem koronáztatta meg magát, mert hogy Magyarország koronás királya még akkor is, hogyha szakadást okozott az országban, meg akkor is, hogyha rossz király volt, végül is Salamon volt. Persze a történészek azt mondják, hogy koronázás nélkül lehetetlen, hogy átvegye az uralmat, és minden valószínűség szerint azzal a koronával koronázták meg 1077-ben, amelyet Géza kapott Dukász Mihály bizánci császártól, azért, mert hogy Géza többször is részt vett Bizánc szövetségében a bolgárok elleni hadjáratokban. A lényeg az tehát, hogy koronázva vagy koronázatlanul, de Szent László lett Magyarország királya. Azonban a harcok azok nem szűntek meg, mert hogy továbbra is a királyságban egy tüske Salamonnak a jelenléte. 1078-79-ben megpróbálja elfoglalni Pozsonyt, hogy megszüntesse Salamonnak a nyugat-magyarországi királyságát, azonban ez nem sikerül Szent Lászlónak. 1081-ben azonban létrejön egy békés megegyezés, amelyben Salamon, belátva azt, hogy ő már úgysem tudja az országot visszafoglalni, mert hogy a legnagyobb szövetségese, aki nem más, mint IV. Henrik császár, el van foglalva egyéb dolgokkal, kimondottan a 7. Gergely pápa elleni harcokkal, úgyhogy egyedül maradt ott Nyugat-Magyarországon, ezért lemondott a királyságról, úgyhogy immár Szent Lászlót törvényesen is meg lehetett koronázni, ő pedig királyi fejedelmi ellátást kap egészen élete végéig. De Salamon nem bírt magával, és a következő évben már is pártütést szervezett Szent László ellen, aminek az lesz a következménye, hogy most azonban Szent László már elfogja, és börtönbe vetteti Salamont, és majd csak 1083-ban fogja kiengedni. Szent László király a későbbiekben is kell még, hogy harcoljon az országért, hiszen Salamon megpróbál visszatérni. Méghozzá most már a besenyőkkel szövetkezik, a nyugati szövetség nem jött össze, akkor most keletre próbálkozik, tehát a besenyőkkel szövetkezik, és 1085-ben velük tör be az országba, Szent László királyunk azonban kiveri őket. Itt egy picit megállunk, azért mentem előre picit az időben egészen 1085-ig, utána Salamon már eltűnik a színről, nem sokára meg is hal, és a dolognak az érdekessége az, hogy a magyar népi hagyományban Salamon úgy él, hogy a későbbiekben remete lesz belőle, és szent életű remeteként éli az életét, és a középkorban voltak időszakok, amikor Salamon szentként tisztelték. Végén csak megtért, legalábbis a népi hagyomány szerint. Tehát picit előre szaladtam az időben, de most térjünk vissza 1077-re. Mert hogy amikor megválasztják Lászlót királyá, akkor egy nagyon fontos változás történik az ország történetében. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy fordulópont következik be. Valami új dolog kezdődik el, méghozzá két szinten is. Az egyik az, hogy megváltozik a magyar királyságnak a közép-európai státusza. Mindenki emlékszik a 955-ös évszámra, már ott villog mindenkinek a szem előtt, hogy Lechmező, Augsburg, a nagy vereség. Igen, ez egy nagyon fontos esemény volt a magyarság történetében, mert addig a magyarok a honfoglalástól kezdődően folyamatosan járták idézőjelbe Európát a kalandozásaikkal, és expanzív politikát folytattak, ugye egészen az ENSZ folyóig kitolták a magyar gyepűt nyugat felé. Azonban az utána következő időben a magyar hadjáratok azok megszűntek, sőt Szent István király visszavonta a határokat a későbbi magyar határig, a Lajtáig. Tehát mondhatjuk azt, hogy a következő 100 esztendő az egy ilyen védekező magatartása volt a magyar királyságnak. Szent István királynak ugyanis az volt az elve, hogy a magyarságot most már stabilizálni kell. Meg kell szilárdítani az országnak a rendjét, mind politikai, mind közigazgatási, mind gazdasági, mind egyházi értelemben. És ezt tette, és ebbe nem fér bele az, hogy ő, bár a magyar seregek azok nyilván nagyon vitézek voltak ebben a korban is, amit meg is mutattak a védekező háborúkban, de ettől kezdve magyarok már talán azt az egy hadjáratot, amit a bizánciak megsegítésére vezetett Szent István király a bolgárok ellen, azt leszámítva a magyarság ezután már védekező magatartást folytatott. Többször kellett idegen támadásokat kivédeni, mint keletről, az utánunk nyomuló besenyők újra és újra betörtek az országba, illetve nyugat felől, hiszen már Szent István király életében Konrád császár haddal tör az országra, és ez később is jellemző marad. Egészen Szent László királyig mondhatjuk azt, hogy egy védekező magatartás jellemezte a magyar külpolitikát. Szent László királynál megtörténik a váltás. Szent László lesz az első a királyaink közül, aki újra, bár közben neki is védekeznie kell, különösen a keletről jövő besenyők, majd később a kunok ellen, de mégis expanzív politikába, terjeszkedő politikába kezd, mégpedig a Balkánon a tenger felé. Most egy picit csak azért állok meg, mert hogy elmondjam a másik lényeges változást, ami megjelenik az ő uralomra kerülésével, ez pedig a királyeszmének a megváltozása. Ugyanis az Árpádházi királyaink Szent Istvántól kezdődően mondhatjuk azt, hogy azt a királyeszmét vették át, amely Európában, Nyugat-Európában elterjedt, és amelynek a mintaképe Nagy Károly. Tehát a karolingoknak az uralkodási stílusa volt az, ami jellemezte ezeket a királyokat. Egész Európában ez volt elterjedve, nem kell rajta csodálkozni, mondhatjuk azt, hogy Szent István az akkor éppen általánosan elfogadott királyeszmét tette magáévá, és a későbbi királyaink is ezt követték. Azonban Szent Lászlóval egy új királytípus jelenik meg, és ami ebben a döbbenetes az, hogy nem vesszük át. Tehát nem arról van szó, hogy na, Európában megváltozott a királyeszme, és akkor mi is megyünk Európa után, és akkor átvesszük azt, ami ott éppen van, hanem megelőzzük Európát. Megelőzzük, mert megjelenik ez az új királyeszme, amit így lehetne röviden mondani, hogy a lovak király. És ebben az az érdekes, hogy mondhatjuk azt, hogy a semmiből jelenik meg. Mert megjelenik később nyugaton is, a 12. században, először Franciaországban, amelynek az alapja az a lovagi irodalom, amely a Rolandénekkel kezdődik, és utána egy egész irodalmi réteg jön létre, amit lovagi irodalomnak nevezünk, és ebből táplálkozik a lovag királynak az eszménye. Azonban nálunk nem volt lovagi irodalom. De még a Rolandének, hát van egy-két kutató, aki azt mondja, hogy esetleg a Rolandének ekkor már létezett a 11. század végén, hogy lehetséges, hogy esetleg Szent László ismerhette volna a Rolandéneket, de ezt nem lehet semmivel sem bizonyítani. Honnan származik ez a lovagi eszmény? Érdekes, hogy egy ellentét párból jön létre. Méghozzá ezt lehetne mondani, hogy a halál megvetés és a halál félelemnek az ellentét párjából születik meg ez a lovagi eszmény. Mit is jelentenek ezek a fogalmak? Azt hiszem, hogy a halál megvetés az nem különösebben nehéz megfejteni, arról van szó, másképpen így mondjuk, hogy valaki bátor. Tehát, aki nem fél a haláltól. Most ennek a gyökerei megvannak mindenhol, tehát nem kell nyugaton sem keresni, bár ott is megvan természetesen, tehát ezek a germán népek, akik földulták Európát, nagyon bátrak voltak, és az egyéni bátorság az a későbbiekben is jellemezte őket. Az uralkodóik, a grófjaik, hercegjeik, azok mind elsőnek rohantak a csatába. Tehát ez benne volt a közgondolkodásban, de nem kell messzire menni, mert a magyarok is ilyenek voltak. Tehát a mi vezéreink, a keleti harcmodorból jöve, és a mi vezéreink is elől harcoltak, tehát menni kellett, és bizony, aki elől megy, az megveti a halált, nem fél a haláltól. Akkor hogy jön ide a halálfélelem? A halálfélelem valami egészen más dologból táplálkozik, méghozzá a keresztény eszméből. A halálfélelem, ez nem azt jelenti, hogy valaki fél a haláltól, hanem igazából a halál utáni állapottól fél. Mert hogy a kereszténységgel megjelenik az a gondolat, hogy a halál után az emberre ítélet vár. És az ítélet alapján vagy az üdvösség, vagy pedig az örök kárhozat lesz a sorsa. Tehát a halálfélelem itt ebben az esetben azt jelenti, hogy az örök haláltól, a kárhozattól való félelem. És akkor már is megértjük, hogy hogyan jön ez a lovagsághoz, mert ahhoz, hogy az ember elkerülje a kárhozatot, mit kell tenni? Jónak kell lenni. A jó megélése az pedig azt jelenti, hogy egyrészt szeretni kell az Istent, másrészt pedig szeretni kell a fele barátainkat. Tehát egy olyan uralkodó eszme jön létre, aki nem uralkodni akar, hanem elsősorban szolgálni akarja az ő népét. Mindenkinek a jólétét kell az uralkodónak szolgálni. Tehát egyrészt bátran megvédeni az ő királyságát, az országát és az ő népét, másrészt pedig szolgálni a népet, különösen azokat, akik a népben a legelesettebbek, a szegények, az árvák, az özvegyek, a nők, és így tovább. Most ez az, ami aztán létrehozza a lovagi eszményt, és ahogy mondtam, ennek még Európában ekkor nincs meg a jelenléte. Szent László az, aki a semmiből fölépíti magában ezt a lovagi eszményt. Később természetesen ez a lovagi eszmény majd nagy hatással lesz a nyugatra is, hiszen Szent Lászlónak a nimbusza, a híre, az terjed Európában, hiszen a közös keresztény közösségben a pápákon keresztül, illetve hát majd utána a szenté avatásával még inkább hódít ez az eszme.
Thank you.
A lovagi eszmének a megjelenésében nagy szerepe van a keresztes hadjáratoknak is, ami pontosan ebben az időben érlelődik. Már az 1050-es években 9. Leó, az a pápa, aki II. Szent, II. János Pál pápa előtt utoljára Magyarországon járt, ugye akkor, amikor éppen Pozsonyt ostromolták a németek, és akkor eljött Magyarországra, hogy békét teremtsen. Egyébként 9. Leó pápát is szentként tiszteli az egyház, úgyhogy ide csak szent pápák járnak Magyarországra, úgy látszik. Tehát már az ő küzdelme a dél-itáliai normannokkal már ez előre vetíti az egyház ügyéért való küzdelmet. Később aztán ez tovább fejlődik, és majd 7. Gergellyel, aki az investitúra küzdelmet vívja 4. Henrikkel, ez tovább erősödik, és akkor érje el a csúcspontját, amikor 2. Orbán pápa meghirdeti a Clermonti zsinaton az első keresztes hadjáratot. Amikor már nem kimondottan a pápaságnak a védelméről van szó, hanem az egész keresztény világnak a védelméről. És akkor itt kell eloszlatni egy kis legendát Szent Lászlóval kapcsolatban, mert eléggé benne van a köztudatban, hogy 2. Orbán pápa őt szemelte ki, hogy majd a keresztes hadjáratoknak a vezére legyen. Azonban ennek csak nagyon késői krónikákban van pici nyoma, a korabeli irodalomban, vagy a pápáknak a levelezésében sehol nem találjuk a nyomát, úgyhogy valószínűleg erről nem volt szó. Na de térjünk vissza tehát Szent László királynak az új király eszme megvalósításában hogyan is tevékenykedett. Tehát a külpolitikájában, ahogy mondtam, megjelenik az expanzió. Mégpedig délfelé, a Balkán felé, illetve a tenger felé, hogy kijusson Magyarország az Adriai tengerhez. Az alkalmat 1091 szolgáltatja, amikor is meghal Zvojnimir, horvát király, aki a maga királyságát eléggé kiterjesztett, és mondhatjuk azt, hogy a Drávától az Adriai tengerig, Dalmáciáig létrehozta a maga királyságát, illetve hát már az elődei, de az ő idejében ekkora volt Horvátország, és ő Szent Lászlónak a sógora volt, hiszen Szent Lászlónak a húga Ilona volt az ő felesége. Igen ám, de meghal a király, a horvát király, és nincs fiúgyermek. A horvátoknál is mi következik be? Az, amit az előbb Magyarországon is láttunk, belháború. A különféle nemesi csoportok jelölteket állítanak, és próbálják egymást meggyőzni, illetve kialakul egy polgárháború, amelyben már magának az özvegy királynénak, Ilonának az élete is veszélybe kerül, és ekkor avatkozik be Szent László, aki rokon, mondom, sógora Zvojnimirnek, az elhunyt Zvojnimirnek, és elindul a hadaival, és halad előre Horvátországba, azonban a tengert nem éri el. Mi ennek az oka? 2. Orbán pápa. Ugyanis van egy kis probléma, és pedig az, hogy 10 évvel ezelőtt Zvojnimir király azért, hogy az országát stabilizálja, és hogy még inkább a nyugathoz kösse, fölajánlotta az országát, Horvátországot a pápának hűbér birtokul. Tehát a pápák úgy tekintenek Horvátországra, mint az ő hűbérbirtokukra. És most megjelenik Szent László király, és elkezdi elfoglalni ezt a hűbérbirtokot. Úgyhogy 2. Orbán pápa megfeddi Szent László királyt, hogy képzeli ő azt, hogy elfoglalja ezt a hűbérbirtokot, ami a pápasághoz tartozik. Fölkínál egy lehetőséget, amit korábban már 7. Gergely fölkínált Szent Lászlónak, hogy Magyarország legyen a szentszék vazallusa, azonban ezt 7. Gergellyel szemben Szent László visszautasította, amikor 2. Orbán kéri, hogy akkor, mint immár horvát király, vagy Horvátországnak az ura, akkor vesse alá magát a szentszéknek, és legyen hűbérese a pápának, Szent László megint visszautasítja. Viszont ő nem akar engedetlen lenni a szentszéknek. Tehát nem akar ő szembeszállni, megállítja hadait, amit eddig elfoglalt, ez már az övé, a Dalmát tengerparttal pedig kezdjen valamit a Szent Atya, hogyha akar, aztán majd az utódja, Könyves Kálmán azt is szépen elfoglalja. Na kérem szépen, tehát Magyarország terjeszkedik, és ez mutatja egyrészt Magyarországnak az erejét, hogy Szent László az ő uralkodásának egy bő 10 éve alatt stabilizálni tudta Magyarországot annyira, hogy az egymást követő polgárháborúk után most már Magyarország terjeszkedni is tud. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy ez mutatja azt is, hogy Szent László király, itt az előző politikai afférok miatt, hogy mennyire a magyar érdekeknek a védelmezője. Nagy tisztelője a pápáknak, természetesen, az egyháznak hűséges gyermeke, ugyanakkor azonban a magyar királyságnak, mint önálló országnak az érdekeit, mint magyar király mindenek elé helyezi. De azért a pápa is úgy van, hogy ő is küzd még a IV. Henrikkel, így aztán nem élezik tovább a dolgot, már csak azért sem, mert a következő esztendőben, 1092-ben Szent László király most már vált, ugye eddig a Géza is, a bátyja, meg ő is a pápák mellett álltak az investitúra küzdelemben, most váltott annyira, hogy IV. Henrikkel köt szövetséget, tehát a császárral. A következő években még újabb külső veszélyekkel kellett szembenéznie, 1091-92-ben a kunok törnek be az országba, és végig dúlják egész Kelet-Magyarországot, míg aztán Szent László haddal ki nem veri őket. Ehhez az eseményhez kapcsolja nagyon sok történész, azonban ez nem kellőképpen bizonyított, de mégis nagyon sok helyen találkozunk ezzel a leírással, hogy valószínű, hogy Szent László volt az, aki pontosan a kunokkal szemben, hogy megerősítse Magyarországnak a keleti határát, betelepítette a székelyeket az erdélyi részekre. A székelyek korábban szintén határőrizeti szerepet játszottak, csak éppen Nyugat-Magyarországon. Most azért nem akarom ezt tovább erőltetni, mert itt nagyon megoszlik a történészeknek a véleménye. Vannak azok tehát az egyik csoport, akik a többiük azt mondják, hogy a székelyek azok már mindig ott voltak, már a magyarok előtt is ott voltak, stb. Nyilván nem Szent László telepítette be. És van a másik történés csoport, akik viszont azt mondják, hogy Szent László telepítette oda a székelyeket. Hát én nem akarom ezt eldönteni, mind a két elméletet csak így röviden megemlítettem, de nagyon sok történész az ő nevéhez, a komolyabb történelmi könyvek az ő nevéhez fűzik a székelyeknek az oda telepítését. A későbbiekben konfliktusba kerül egyébként még a lengyelekkel is, tehát ellenük is visel háborút, majd utána a IV. Henrikkel szövetségben a csehek ellen indul 1095-ben, és ekkor meghal. Temetése Somogyvárot történik, majd utána 1113-ba átszállítják a testét Váradra, és 1192-ben avattatja őt Szenté III. Béla királyunk, aki az egyik legkiválóbb árpádházi uralkodónk.
Thank you.
elhangzott műsorunkban Szent László királyunk alakját idéztük Buda Péter teológiai tanár segítségével. Ha tehetik, tartsanak velünk a jövő héten is. Addig is búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Felszáll, én csendben figyelem, telik az idő, de nem késő még tár. Várnak a vártál, jobban keresem a régi tereket, a pultos integet ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér. Meleg az otthontól fűtött tél, csak az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. Minden az autók állnak, a jégtől fagy az oszlopra száll. Szép ide, szép oda, Miklóson nem játik, a medve nem táncol, csak ül és bár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok.
Jó reggel, kívánok! Erősen indított az idei tél, ismételten nagyot havazott térségünkben. Legfrissebb információink szerint a hótalanítógépek folyamatosan dolgoznak. Kérjük a lakosság együttműködését.
Visszajövök. Kedves hallgatók!